Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a Kógárt házba invitálom Önöket, ahol egy nagyon érdekes, izgalmas kiállítást látható, amelynek a kezdeményezője Fertőszögi Péter volt, aki egyúttal a Kógárt háznak, illetőleg a Kovács Gábor alapítványnak az igazgatója. Az irodájában készül a riport, és fel is teszem az első kérdést, milyen ez a kiállítás, és hogyan jött létre?
A Kógárt házban most látható aktuális kiállítás az a San Franciscótól Woodstockig az amerikai rockplakát aranykorát bemutató kiállítás, és hát én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás mindenféleképpen az egyik legkiemelkedőbb vállalkozása az alapítványnak, bár nem szokványos. Ugye egy képzőművészeti alapítványról van szó, ez pedig egy rocktörténeti, plakáttörténeti és kultúrtörténeti kiállítás, úgyhogy én nekem az elején fejtörést is okozott, hogy hogyan fogadtassam el a közönséggel, de egyrészt úgy gondolom, hogy 3 évente egyszer legalább kell a társművészetekbe kirándulást tenni. Ilyen volt például, amikor a filmművészet, magyar filmművészet 100 évét mutattuk be. Másrészt pedig, amikor Amerikában én láttam eredetibe ezeket a plakátokat, akkor egyértelmű volt, hogy ez egy olyan magas szintű grafikai kultúra, ráadásul tényleg amerikai gyökerű, és csak rájuk jellemző, hogy ide mindenféleképpen érdemesnek gondoltam bemutatni. De annyiban a kiállítás mindenféleképpen kuriózum, hogy ebbe inkább a zenetörténet és a hippi kultusz és ennek a története fedezhető fel. Én nagyon boldog vagyok, hogy úgy látom, hogy a visszhangokból ítélve az egyik legnépszerűbb kiállításunk, és annak meg különösen örülök, hogy az ide érkező látogatóknál az eddigi trend megváltozni látszik. Soha ennyi fiatal nem jött még be a Kógárt házba, hogy megnézzen nálunk egy tárlatot, tehát ezt mindenféleképpen egy újításnak vélem, és egy nagyon jó újdonságnak, mert remélem, hogy ezek a fiatalok innentől kezdve a zene kapcsán jobban eljutnak a képzőművészeti kiállításokhoz is.
A visszajelzésnek azt a formáját említette, hogy többen jönnek, és jóval több a fiatal, mint korábban. Van-e másfajta jellegű visszajelzés vendégkönyv vagy egyéb formában?
Nekem mindig az elsődleges a vendégkönyv. Tehát én úgy gondolom, hogy mi az emberekért és a látogatókért dolgozunk. Tehát az ott megfogalmazott kritikákat nagyon komolyan vesszük. Másrészt pedig természetesen a kiállításaink sajtóvízhangja sem elhanyagolható, és nagyon fontos. Azt kell, hogy mondjam, hogy az alapítvány kiállítás sorozatainak lassan 8 éves történetében soha ilyen komoly sajtóvízhangja kiállításunknak még nem volt. Tehát ennek a kiállításnak nagyobb a mindenféle média, akár írott, akár elektronikus média visszhangja, mint például az egyébként nézőszámban legsikeresebb 2008-as Gulácsi Lajos gyűjteményes kiállítás.
Ha valaki az alapítvány honlapjára fölmegy, akkor látja, hogy különböző programok kapcsolódnak ehhez a kiállításhoz. Kérdésem az lenne, hogy hogyan alakultak ki ezek a programok, a struktúrájuk, milyen elvek alapján épült föl, illetőleg mennyire kedveltek?
Én azt hiszem, hogy mára alapításához képest 8 év telt el. Mára a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány egy újdonságnak számító alapítványból intézmény lett, és a Kógárt ház is. Éppen ezért ma már, mint az ország vezető múzeumai, úgy gondolom, hogy felsorakoztunk programban is a vezető múzeumok mögé, akár a múzeum pedagógiával, akár a különböző az alapítványhoz tartozó oktatási intézményekkel, akár a baráti körünknek, a Kógárt baráti körnek az évente 25 programjával. Nagyjából ezek alkotják azt a holdudvart, ami a központi kiállítások körül vannak, és mi itt az Andrássy úton egy szellemi központot szeretnénk létrehozni. És úgy gondolom, hogy ezen egy elég jó úton járunk jelen pillanatban, amikor a kiállításokhoz egyrészt fiatalok és gyermekek számára múzeumpedagógiai rendezvények kapcsolódnak, másrészt minden kultúrát kedvelő, szerető magyar és külföldi ide látogató számára olyan plusz rendezvények, mint például a Rockposters kiállításhoz beszélgető estek Hobóval, Presser Gáborral, a Hogyan volt alapon, vagy Simonyi András a kiállítás vezető kurátorának és Szakcsi Lakatos Bélával együtt összehozott zenekaruknak exkluzív koncertje, de ide tartozott külön ez a kiállításhoz, hogy fiatalokkal, gyerekekkel együtt festettünk nagyméretű fagitárokat, miközben zenéltünk a teraszon, és még egy Volkswagen Transporter kisbuszt is kifestettünk hippi színekkel, és hippi formával, amely járja azóta is a város, népszerűsítve a kiállítást, egyszerűen azért, mert ez hozzátartozott annak a kornak a kultúrájához, ez természetes volt. Tehát úgy gondolom, hogy ezekkel a rendezvényekkel hol lazább, könnyedebb, hol pedig egészen tudományos formában azt a hátteret szeretnénk megvilágítani, amit a kiállítás meg szeretne mutatni. Lévén, hogy ez azért egy kiemelten képzőművészettel foglalkozó alapítvány, természetesen az ilyen háttérintézményekben az egyik legjelentősebb, és mára azt mondom, hogy leghíresebb intézményi hátterünk a Kogárd Akadémia, az oktatást végző ága az alapítványnak és Kogárd Galériának, ahol harmadik éve professzionális festménybecsüs képzést végzünk, és hát gyakorlatilag telt házzal, több mint 30 hallgatóval. Ez valóban egy OK-s képzést adó, tehát szakmai végzettséget adó képzés. Én úgy gondolom, hogy ezek mellé fognak még a jövőben újabb és újabb múzeumhoz kapcsolható kiegészítő tevékenységek csatlakozni. Idén 2011-ben indítottuk útjára például az önkéntes programunkat is. Ma már közel egy tucat önkéntesünk van, akik például rendezvényeinken segítenek, illetőleg bevezettük azt, hogy minden szerdán és minden vasárnap tárlatvezetésre is jöhetnek azok, akik a kiállítást szeretnék megnézni. Tehát azt látom már, hogy az emberek sokszor kifejezetten azért jönnek vasárnap délelőtt, hogy az egyik önkéntesünk által nagyon-nagyon alapos felkészültséggel elmondott tárlatvezetés keretében nézhessék meg a kiállítást.
Sokszor elhangzott itt az alapítvány, hogyan működik és milyen viszonyban áll a Kogárd házzal.
A Kogárd egy brand, amelyben alapvetően három szervezet működik. Az első és legnagyobb a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, amelyet Kovács Gábor az alapító alapított. Ez egy kiemelten közhasznú alapítvány, amely akkor is publikált nagy mennyiségű alaptőkéből működik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alapító 50 millió forinttal alapította meg az alapítványt, ennyi az alapítói vagyon, és ehhez adományképpen adott 2 milliárd 950 millió forintot, így alakult ki a 3 milliárdos alapvagyon. Ez azért nagyon fontos, és sajnos kevesen tudják, vagy kevéssé megy át a köztudatba, mert Kovács Gábor úr így szerette volna biztosítani azt, hogy bármi történjék a jövőben, az alapítvány megmaradhasson, és ne függjön semmitől, hiszen amennyiben ő vagy az utódai valamilyen ok miatt megkívánnák szüntetni az alapítványt, vagy úgy alakulna az élet, abban az esetben az alapítók csak az alapítói vagyonra, vagyis az 50 millió forint készpénzre tarthatnak igényt. Az összes többi ügyészségi felügyelet mellett, tehát a vagyon nagy része, és a teljes műtárgyállomány, hiszen mára már mintegy 3000 műalkotással rendelkezik az alapítvány közel 1 milliárd forint értékben, átszáll egy hasonló célú alapítványra, tehát ilyen értelemben a folyamatosság biztosított, illetve semmiféle érdek nem fűződik ahhoz, hogy ez az alapítvány ne hosszú távon működjön. Ez sajnos kevéssé megy át jelen pillanatban is a köztudatba. Akik olvasnak vagy hallanak a Kogártról, azok ezt jobban érzékelik. Ebből az alaptőkéből, ennek a kamataiból él az alapítvány, valósítja meg azokat a projekteket, amelyeket, kiállításokat, amelyeket megvalósít, és tartja fenn a Kogárd házat önmagában, mint ingatlant, ahol a kiállításait végzi. A Kogárd ház fenntartásában segítségére van a Kogárd ház Kft., ha szabad így mondanom, az a cég, amely már for profit cégként, hiszen az alapítvány egy non-profit vállalkozás, for profit cégként az étterem és a rendezvények szervezésével hozzájárul az ingatlan fenntartásához, és lassan 3 évvel ezelőtt a fiatal művészek támogatására létrehoztuk a Kogárd Galériát, amely viszont egy kortárs képzőművészeti galéria, szintén for profit, amely elsősorban fiatal képzőművészekkel foglalkozik, és azzal a céllal, hogy a közönséghez közelebb hozva az alkotásaikat el is adja. Hiszen az alapítvány, visszatérve az alapítványhoz, sokféleképpen tudja a fiatalokat szolgálni, ösztöndíjakkal, kiállításokkal, egyebekkel, de a legfontosabb lehetőséggel, azzal, hogy eladja az alkotásaikat, azzal nem tudja szolgálni ezt a tevékenységet, mert semmiféle formában nem értékesíthet, tehát nem lehet profitorientált egyelőre. Ezek köszönhetőek bizonyos értelemben a magyar törvényeknek is, de itt Magyarországon egyelőre ez így van. Ezért kell ezt egy másik szervezetnek csinálni, viszont a fiatal művészek számára pedig rendben van az, hogy kapnak ösztöndíjat, rendben van az, hogy megmutatkozhatnak, de hát azért mégis egy művész számára is, és főleg egy pályakezdő számára, hát az a legjobb, hogyha megveszik az alkotásait, és hát ebben próbál a Kogárt Galéria segíteni. Tehát ebből a három cégből áll össze a Kogárt, mint brand, itt az Andrássy úton, és végzi azt a nagyon sok irányú tevékenységet, amit ma már azt hiszem egyre nagyobb népszerűséggel tud ellátni.
Egy pillanatra térjünk vissza a Kogárt Akadémiára. Az hogy kapcsolódik hozzá?
A Kogárt Akadémia, a Kogárt Galérián keresztül, hiszen az is egy vállalkozási tevékenység. Én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy kiállításokat csinálunk, az emberek tudásra vágynak. És mindazok, akik különböző szintű tudásra vágynak, azok szívesen jönnek el olyan előadásokra, amelyek lehetnek akár népszerűsítő előadások, például a minden tavaszi nagy gyűjteményes kiállításainkhoz kapcsolódnak ilyen 3-4 estéből álló előadássorozatok, akár az Egri József, akár a Márfi kiállítás, akár a Gulácsi, akár az impresszionizmus sodrába. Ezekhez mindig kapcsolódnak ilyen népszerűsítő előadások, amelyek a hátterét mutatják, meg mélyebben szólnak a művész korszakairól, amelyeket a legmagasabban jegyzett és a művész vagy a korszak kiváló ismerőiként számon tartott kollégák csinálnak. Ezek felkért előadók gyakorlatilag. Másrészt pedig a Kogárt Akadémia egy professzionális árszakértői képzéssel, becsüs képzéssel is foglalkozik, mint mondtam, OK-s képzéssel. Itt pedig egy 9 hónapos képzés keretében valóban középszintű szakembereket képzünk, akik akár a műkereskedelemben, akár más helyeken, hát mélyebb ismeretekkel, művészettörténeti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezve foglalkozhatnak ezzel a szakmával, vagy ezzel a pályával, vagy egyáltalán képzőművészettel.
Arról volt szó, hogy az alapítványnak többféle programja van. Pillanatnyilag milyenek futnak?
Hát pillanatnyilag a futó kiállításon kívül, hát gyakorlatilag most azért már így évvégé felé érve a rockposterhez kapcsolódó kiállítási programok is a végére érnek, még egy múzeumpedagógiai rendezvényünk van. Az önkéntes program az pedig egy folyamatosan menő program a tárlatvezetésekkel. Tehát az alapítvány kiállításhoz kapcsolódó programjai azok mindig projektekre koncentrált programsorozatok. Emellett van egy folyamatosan már 3 éve futó programunk, ez a Kogárt Kortárs Művészeti Gyűjtemény című nagyszabású gyűjteményépítési program, amelyet mi 5 évre terveztünk. Ebből eddig 3 évet valósítottunk meg. Ez azt hiszem az utóbbi évtizedek legnagyobb magyar művészet mecenatúrája, magyarországi vállalatok, illetve a magyar állam segítségével. Ugye a lényege az, hogy magyarországi vállalatok alapítványi támogatás formájában 1 millió forintos hozzájárulást adnak évente ahhoz, hogy az alapítvány szervezésében létrejöjjön egy kortárs képzőművészeti gyűjtemény, amely az elmúlt 50 év művészetét hivatott bemutatni historikus igénnyel, tehát nem válogat olyan értelemben, hogy valamelyik korszakra specializálódna, vagy valamelyik technikára, hanem valóban az elmúlt év kortárs magyar képzőművészetének muzeális értékű alkotásokkal bemutatott gyűjteménye kíván lenni, amelyet az alapítvány organizál, mint programot. Ezt minden évben az évi válogatást egy katalógussal kísért kiállítás keretében bemutatjuk. Ezt az anyagot az alapítványnak kötelezően együtt kell tartania, azt követően is én az 5 év lejárta után szeretném egy könyv formájában megjelentetni a gyűjteményt, és hát azzal a céllal is létesítjük a gyűjteményt, hogy utána akár az országban, akár külföldön bemutatva egy részletét, egy szegmensét, vagy a ne adj Isten az egészet, népszerűsítse Magyarország a magyar kortárs képzőművészetet. Illetőleg a másik cél az, hogy ebből a gyűjteményből bárki kiállítást akar rendezni, akkor szabadon választhasson, és egy olyan nyílt gyűjtemény legyen, amelynél nincs kölcsönzési díj, hanem valóban segítsük mások munkáját is azzal, hogy ezt a gyűjteményt mi egyben tartva rendelkezésre bocsátjuk az országnak. Tehát arról van szó, hogy mindenkinek jó az, hogyha jó képek, jó szobrok, jó grafikák, jó műalkotások egy helyen vannak, és ezt közcélokra lehet használni, és nem poros raktárakból kell kiemelni a műveket, vagy esetleg kikönyörögni, mert nem adják kölcsön. Mi a program alapító okiratában és nagyon szigorú szervezeti és működési szabályzatában azt fogalmaztuk meg, hogy ha bármelyik képzőművészeti szervezet gondoskodik a múzeumi körülményeknek megfelelő kiállításról és a szállításról, akkor mi kötelesek vagyunk odaadni a művet, ha éppen nincs másik kiállításon. Ezzel is vállalva azt, hogy például reményeim szerint vidéki múzeumok, kiállítóhelyek élhetnek azzal, hogy abban az időben, amikor nagyon nehéz önálló kiállítást szervezniük, abban az időszakban ebből a gyűjteményből végig gondolva egy koncepció szerint, hogy mit szeretnének kiállítani, nagyon könnyen tudnak maguk is kiállítást szervezni, és mivel ezt mi ingyenesen bocsátjuk a rendelkezésükre, hát a látogatók által megvásárolt jegyekből befolyt összegből reményeink szerint, ami ott marad náluk, miközben költségük nagyon nincs a kiállítás megszervezésén, reményeink szerint ilyen értelemben, átvitt értelemben újabb kiállítások megvalósítását tudjuk segíteni, hiszen ha ebből a pénzből ők, az így befolyt összegből ők a következő időben újabb és újabb kiállításokat már maguk tudnak megvalósítani, akkor ez közvetve úgy gondolom, hogy hozzájárult ahhoz, hogy sok új dolog szülessen.
Volt már eddig ilyen?
Volt. Elsősorban egy-két mű kölcsönzésére szorítkozik gyűjteményes kiállításokhoz. Most van tervbevéve egy megújuló kiállítóhellyel, a Szekszárdi Művészetek Házával, hogy amint elkészül ez a gyűjtemény, ennek a válogatása fogja nyitni az ottani épületet. És hát a legnagyobb büszkeségünk az az, hogy idén nyáron a 16. szobor és objekt nemzetközi kiállításon Pozsonyba 10 helyszínen, 9 kisebb és 1 nagy központi helyszínen zajlanak a kiállítások, nemzetközi szintű kortárs szobrászati kiállítások. 2011-ben a főhelyen, a Dom Humennyában, Pozsonyban, 900 négyzetméteren ennek a gyűjteménynek a szobor és objekt anyaga képviselte Magyarországot. Ez egy nagy büszkeség az alapítvány számára, egyébként önálló háromnyelvű katalógussal, mintegy 80 művész 100 alkotását állítva ki. Azt hiszem, egy rendkívül bő keretet tudtunk mutatni, amelyet a pozsonyi polgármester és Budapest főpolgármestere nyitott meg, tehát egy magas szinten reprezentált esemény volt Pozsonyba. A szomorúság az, hogy Magyarországon erről a művészeti köztudatban nem akartak és nem is vettek tudomást. Egyes egyedül az Új Művészet című folyóirat foglalkozott a kiállítással. Hozzáteszem, hogy a kiállítás bezárását követően 2 hónappal egy cikk keretében. De bizony volt olyan internetes honlap, amely azt mondta, hogy ez a kiállítás, hangsúlyozom, 88 művész 100 alkotása 900 négyzetméteren, ez a kiállítás nem olyan horderejű, hogy érdemes lenne az ő honlapjukra feltenni. Érthetetlenül állunk e fajta kirekesztéssel szemben, úgy gondolom, hogy kortárs képzőművészeti kiállítás kevés nagyobb volt a 2011-es évben, ráadásul egy nemzetközi fesztiválon, a főhelyen a hazánkat képviselve, hát úgy gondolom már csak ezért is írni kellett volna róla.
Ezen tényleg érdemes elgondolkodni, de mivel itt van a zene ideje, hallgassunk egy kis zenét, Bob Dylan fog következni.
How many times must a camel time. Isn't how many must have one member before he can hear people cry. Isn't how many days will it take if we know that too many people have died.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsorban ezúttal a Kogárt házba, illetőleg a Kovács Gábor Művészeti Alapítványhoz látogattunk el, amelynek igazgatójával, Fertőszögi Péterrel beszélgetünk, és nagyon sok mindenről volt eddig szó. Többek között arról is szó volt, hogy kölcsön is adnak különböző kortárs művészeti alkotásokat intézményeknek, ahol megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a kiállításhoz. Az lenne a kérdésem, ha egy intézmény szeretne kortárs művészeti kiállítást rendezni, vagy a kortárs művészetnek valamelyik szeletét bemutatni, de nincsen elképzelése, hogy mit és hogyan tegye, hogyan tudnak segíteni neki?
Én nekem és a kollégáimnak az első számú célja a 2012-es évre, és ezt úgy mondom, hogy remélem, hogy ez számon kérhető rajtam, az, hogy az elmúlt 8 évben végzett munkánkat a 2012-es évben a legprofessionálisabb szinten dokumentáljuk. Ennek érdekében abszolút megújítjuk az alapítvány honlapját, és abban lesz egy különálló egység a gyűjteményeink címszó alatt, ami azt jelenti, hogy a legmodernebb formában fotóval, műtárgyleírással, kutatási adatokkal, kiállítási adatokkal, tehát teljes feldolgozottsággal közzé kívánjuk tenni mindazt a műkincsállományt, ami az alapítvány tulajdonában van. Egyszerűen azért, hogy a kollégák számára kutatható legyen, látható legyen, hogy mi van nálunk, gondolatot indítson el. Ezen kívül terveink szerint összeállítunk kisebb-nagyobb önálló kiállítási csomagokat. Ezek lehetnek egyéniek, hiszen olyan életművek és olyan hagyatékok vannak a birtokunkban, teljes életművet reprezentáló hagyatékunk, mint például Csernus Tibor művészi hagyatéka, vagy Szalai Lajos művészi hagyatéka, de egy nagy kollekcióval rendelkezünk Borsos Miklós alkotásaiból is. Nálunk van a Mészöly Miklós polcalán képzőművészeti gyűjtemény, amelyet adományba kaptunk, és a Kogárt kortárs művészeti gyűjtemény, mint ugye külön szegmens. Úgyhogy megpróbálunk egy 10-12 különböző nagyságú, különböző témájú mintakiállítást is, mint egy virtuális kiállítást is összeállítani, hogy akár ne csak kölcsönzéssel, egyszerű kölcsönzéssel, hanem akár szakmai munkával is segítsük azokat a kiállító helyeket, ahol esetleg vagy nincs kapacitás, vagy nincs lehetőség arra, hogy maguk hozzanak létre önálló kiállításokat, most nem anyagilag értem, hanem gondolatilag. Végig gondol, vagy mit szeretnének kiállítani. Tehát ilyen értelemben, ha felkérést kapunk, akkor szakmai segítséget is nyújtunk. Nyilvánvalóan ezt már nem fogja tudni az alapítvány ingyenesen csinálni, mert ugye a szakmai segítség az, hogy végig gondolni, megtervezni, kiállítani valamit, a számunkra is költség. De úgy gondolom, hogy nagyon flexibilisen meg tudjuk találni azokat az együttműködési forrásokat, hogy anyagi előfinanszírozás nélkül, de szakmai segítséget nyújtsunk azoknak a kiállítóhelyeknek, amelyek ezt kérik tőlünk. Több esetben egyébként az elmúlt években volt nekünk olyan közös kiállításunk, hát a legnagyobb a Magyar Nemzeti Múzeummal volt, aminek eljegyében történt a megvalósítása, és úgy gondolom, hogy mindkét fél, akár a Magyar Nemzeti Múzeum, akár az alapítvány számára példaértékű együttműködéssel, és nem csak kulturális, hanem gazdasági sikerrel is rendeztük a Híres Múzeum körút című kiállítást 2006. decemberétől 2007. márciusáig, és hát itt el kell mondanom, hogy azt a kiállítást 60 ezer fizetőnéző látta 3 hónap alatt, és annak a kiállításnak pont egy ilyen az alapítvány és a múzeum közötti anyagi együttműködés is volt az alapja, ami azt jelentette, hogy a múzeum tartotta fent a kiállítást, mi hoztuk létre a kiállítást, a költségeket beraktuk az egyik kalapba, a jegybevételt beraktuk a másik kalapba, és a költségek kivonása után az eredményt, mert volt eredmény, tehát lehetett olyan kiállítást csinálni, aminek számszerűsíthető eredménye volt, az eredményt elosztottuk testvériesen két részre, és mind a két cég azon túl, hogy egy nagyszerű kiállítást rendezett, azon túl olyan értelemben profitált, hogy lehetősége volt abból a nyereségből egy következő kiállítást rendezni. Tehát ez egy tökéletesen működő modell, hogy előfinanszírozással megteremteni a projektet, aki elő tudja finanszírozni, ez jelen esetben az alapítvány volt, és utólagos elszámolással kiegyenlíteni ezeket a költségeket. Én úgy gondolom, hogy erre való együttműködés bármely más múzeummal egy működőképes modellt teremthet, hiszen a múzeumok legnagyobb problémája az, hogy nincs miből megcsinálni a kiállítást. Utána, ha már megvan és bevételt tud indukálni, akkor van miből kifizetni a kiállítás árát vagy ráeső részét, de az a probléma, hogy alapvetően elkezdeni nem tudják a munkát. Tehát ez az, amiben az alapítvány tud segíteni. Tehát például nekünk egy tökéletes együttműködés bárkivel, hogy csináljunk egy kiállítást közösen, és nem kérünk más, csak a jegybevétel felét. Nem tudom, hogy mennyi lesz, lehet, hogy sok, lehet, hogy kevés, de az ember vállalja a rizikót. Ez az, amikor egy picit bátrabban gondolkodhat valaki üzleti szemlélettel is, és elrugaszkodhat attól az évtizedes normától, ami mint egy ilyen kőbevésett igazság van Magyarországon, és ami miatt én szerintem nagyon kevés lehetőség van a fejlődésre, mert amíg ez nem változik meg, és ez nem lesz egy nyugat-európai vagy tengeren túli típusú gondolkodás, hogy a szakmaiság mellett helyezzük a múzeumokat üzleti alapra is. Nagyon tiszta és nagyon átlátható üzleti alapokra szeretném hangsúlyozni, amelyek transzparensek, addig méreható változás nem lesz, mert az azért nyilvánvalóan látszik, hogy az állam nem kívánja ezt a fejlődést finanszírozni.
Mekkora ez a gyűjtemény és hogyan jött létre?
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteménye jelen pillanatban körülbelül 3000 darabból áll, és nagyjából három kategóriára lehet bontani. Az alapítvány működésének kezdetétől létezik az úgynevezett alapítványi gyűjtemény. Azok a műtárgyak, amelyeket valamilyen oknál fogva az alapítvány megvett, vagy adományba kapott kiállításért, vagy támogatást adott, és azért műtárgyat kapott. Tehát egy alapítványi gyűjtemény, amelynek azért olyan határozott karakterét még nem merném mondani, bizonyos esetlegességek vannak benne. Ez egyébként jog szerint az alapítvány kuratóriuma által változtatható. Tehát, hogyha valamelyiket el szeretné adni, akkor eladhatja, azzal a céllal, hogy egy jobbat vegyen helyébe. Tehát itt egy minőségi változtatásnak helye van mindenféleképpen. Tehát ez az alapítványnak az alapgyűjteménye. Ehhez jön egy másik gyűjteményi szegmens, ami több részből áll, ezt én úgy szoktam apostrofálni, hogy a hagyatékok, amelyek hát egyre nagyobb számban vannak az alapítvány birtokába. Itt van, hogy szó szerint hazahozunk egyes hagyatékokat megmentve ezáltal a széthullástól. Ilyen például a Szalai Lajos hagyaték, amely jelen pillanatban több mint 600 darab egyedi grafikát és festményt számlál, vagy talán az alapítvány legnagyobb vállalkozása a Csernus Tibor művészi hagyaték, ahol ugye nem csak a hagyatékot hoztuk haza, hanem az egész műtermet, a műteremnek a teljes berendezésével is, amelyet ugye megkaptunk adományba, tehát itt az Andrássy úton látható a párizsi műterem, ami a Batolavo árházban volt, ahol például Picasso vagy Modigliani is dolgozott. Borsos Miklós hagyatéki anyagából rendelkezünk még egy nagyon nagy számú, több mint 300 darabot számláló együttessel, de adományként kaptuk Mészöly Miklós és Polcalennek a hagyatékát, amelyet pedig hát Polcalen hagyott ránk azzal a céllal, hogy tartsuk egyben, dolgozzuk fel katalógus formájában és kiállítás formájában jelentessük meg, amit meg is tett az alapítvány. Tehát ezekben a hagyatéki együttesekben van egy nagy számú műtárgy együttes, és végül a harmadik gyűjteményi szegmens pedig a már említett Kogárt kortárs művészeti gyűjtemény elnevezésű. Tehát ez az egyéb gyűjteményeinktől különálló gyűjtemény, ez az, amely történeti igénnyel a magyar képzőművészetet kívánja bemutatni az elmúlt 50 évben, és ezt hangsúlyozom, hogy nem csak az alapítvány erejéből, hanem magyarországi vállalatok és a magyar állam támogatásával létrejött külön 5 éves projekt keretében, Ezt az együttes részt, ezt a gyűjteményi együttest teljesen külön kezeljük az egyéb gyűjteményeinktől. Ebből egyetlen egy darabot sem lehet eladni, ez ami ide bekerült, az bebetonozódik, és 5 év lezártával egy zárt, teljes egységet kell, hogy alkosson, amelynél az alapítvány természetesen a tárolását és a biztosítását vállalva folyamatosan fenntartja a gyűjteményt, folyamatosan karbantartja a gyűjteményt. Vállaltuk azt, hogy 3 évente kiállítjuk és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az ország különböző részeiben bemutassuk, illetőleg hát én szeretném ezt egy komoly könyvformájában közkincsé tenni, megküldeni minden múzeumnak, azzal a céllal, hogy ezt a gyűjteményt használja, mint a nemzeti vagyonnak egy részét. Tehát nagyjából ebből áll az alapítványi gyűjtemény és annak részei.
Hogyan működik ez a projekt, és a magyar állam milyen formában van benne?
Ezt alapvetően vállalati támogatásból hirdettük meg, és a kezdet-kezdetén a magyar állam egy fél év után mögénk állt, ugyanis a nagy csodálkozásunkra egyébként, mert mi egy erkölcsi támogatást kértünk a magyar államtól, nem anyagit, mert azt soha addig nem kaptunk, tehát olyanra nem is álmodtunk. Viszont azt vettük észre, hogy a vállalati támogatások nagyon sok esetben a külföldi marketing menedzsmenten elbuknak, egyszerűen azért, mert a magyarországi vállalatok többsége külföldi tulajdonú, ahol a minden marketing kérdésben az anyavállalatnál döntenek. De most az, hogy egy Kovács Gábor művészeti alapítványt és annak egy magyar művészetért indított és művészet mecenatúráért indított programját támogassa egy külföldi vállalat, ezt nem értették a külföldiek. Ezért kértük a magyar államot, hogy erkölcsileg álljon mögé. Mondja azt, hogy ő is támogatja ezt a programot, adjon erről egy dekrétumot, hogy ezáltal egy súlyt adjunk a külföldi vállalatok anyaországi menedzsmentjének, marketing menedzsmentjének arra vonatkozólag, hogy tudja az, hogy itt egy komoly vállalkozásról van szó. És hát legnagyobb örömünkre az erkölcsi támogatáson túl a magyar állam és az akkori kulturális kormányzat azt ajánlotta fel, hogy ez a program és a meghirdetett, egyébként az interneten közzétett szervezet és működési szabályzata pontosan megfelel annak a programtípusnak, amit az angol Art and Business egy font jegyében meg szeretnének valósítani, vagyis rávenni a művészeti szcénát arra, hogy az állam segítsége mellett legalább ugyanannyit próbáljon meg maga is a vállalati szférából vagy más szférából beletenni a projektbe, mert akkor 2 lehetőség van, vagy az államnak fele akkora összeggel kell csak hozzájárulnia, vagy 2-szer olyan horderejű projektek valósíthatók meg. És azt ajánlotta fel a magyar állam, hogy minden általunk a vállalati szférából szerződéssel igazoltan beszerzett 1 millió forint mellé hozzátesz a maga erejéből 500 000 forintot, maximálisan évi 50 millió forint határig. Ugyanis a programban mi azt vállaltuk, hogy megpróbálunk minden évben sikeresen megszólítani 100 magyarországi vállalatot. Tehát ez volt az alapkoncepció, a megegyezésünk alapkoncepciója, ami ugye egy munkán alapuló koncepció, hiszen itt nem arról van szó, hogy 50 millió forintot kapna az alapítvány, maximum ennyit kaphat, ennyi, amit lehívhat, akkor, ha valóban behoz 100 millió forintot 100 darab magyarországi vállalattól. Ez azért, hadd nem mondjam, hogy egy igen nehéz teljesítmény, senki sem foglalkozott ezzel a kérdéssel, és hát azért, ha 2008-ban végigolvassák az akkori megszólalásokat, akkor gyakorlatilag azzal, hogy ez mit jelent, azzal senki nem foglalkozott, hanem egy állami támogatásként próbálta meg a művészeti közeg apostrofálni mindezt. Én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű együttműködés, először valósul meg Magyarországon, hogy aki kap, annak is tenni kell az ügyért. Hangsúlyozom, nem egy állami támogatásról van szó, hanem egy munkáért járó dologról, és meggyőződésem, hogy ez a jövő. Tehát ez volt az alapvető anyagi bázisa a programépítésnek, a Kogárt Kortárs Művészeti Gyűjtemény programépítésének, aminél itt hozzá kell tenni, hogy mind a vállalatoktól befolyó összeg, mind a magyar állam hozzájárulása egy az alapítvány bankszámlájától különálló bankszámlára érkezik, és onnan kifizetni ebből az összegből csak műtárgyvásárlásra lehet összeget, fillérre pontos elszámolása. Tehát ennek a lényege az, hogy minden befolyt összeget, amit a magyar állam, illetve a magyarországi vállalatok rendelkezésünkre bocsájtottak, azt mi az utolsó fillérig műtárgyvásárláson keresztül, szerződéssel természetesen, visszaforgattuk, és hát immáron 220 kortárs magyar képzőművésznek adtuk vissza. Ez egyébként jelen pillanatig 320 millió forintot jelent, tehát erre is mertem alapozni azt a kijelentésemet, hogy nem tudok az elmúlt évtizedekben nagyobb kortárs képzőművészeti mecenatúráról, mint ez a program. És hát jelen pillanatban 220 kortárs képzőművész tudja elmondani azt, hogy ez kérem szépen így van. Valóban szerződéssel, számlával megvett műalkotásokról van szó, és ezt egy olyan világban kell megemlítenünk, ahol sajnos azt kell, hogy mondjunk, hogy a kortárs képzőművészet galériás és egyéb összefüggésekben is, hát véleményem szerint több mint 80%-ában a fekete és a szürke gazdaság égisze alatt mozog. E tekintetben minden fanyalgónak, aki ugye azt mondta, hogy a magyar állam miért támogat egy magánkezdeményezésre jött ugyan kiemelten közhasznú alapítványt, erre azt tudom mondani, hogy a magyar állam gyakorlatilag nem támogat. A magyar állam, hogyha ezt jól végig gondoljuk gazdaságilag, akkor egy nagyon okos üzlettel előfinanszíroz. Aki számlával vásárol bármit az életbe, az tudja, hogy minden évben a megvásárolt műalkotások árának, tehát a művészek számára visszaforgatott összegnek az egyharmada, ami gyakorlatilag a magyar állam hozzájárulása programhoz, az egyharmada, illetve több mint egyharmada valamilyen formájú adó és járulék formájában még abban az évben visszakerül az államkasszába. Tehát a magyar állam, ezért mondom, csak előfinanszíroz, mert ha mi 150 millió forintot beszerzünk vállalatoktól, ahhoz a magyar állam ad 50 millió forintot, hangsúlyozom, mindig utólag fizet hónapokkal. Tehát nekünk mindig elő kell finanszírozni az egészet, mert a művészektől előbb meg kell vennünk. Ebben az esetben a 150 millió forint értékű műtárgyállomány, amint szerződéssel bekerül az alapítvány tulajdonába, azok után a következő évben akár a művészek, akár az alapítvány, mindegy, hogy milyen formában, ez a szerződés típusától függ, az adó és járulék formájában több mint egy harmadát fizeti vissza ennek az összegnek, tehát a magyar állam 50 milliós hozzájárulás az a következő évben visszakerül a magyar államkasszába.
Köszönöm a beszélgetést, és akkor most zene következik, és utána a múzeumi hírek, vagyis a kaleidoszkóp.
We should.
Kedves hallgatóink, most a zene után kezdődjék hát a kaleidoszkóp. Vidéken kezdem, Békés Csabán. Nemrég nyílt ott egy kiállítás, nyitva van az Aranykapu. Ez egy játékkiállítás, mint a címéből is kiderül, és a játék különböző funkcióit is megkívánja mutatni, illetőleg a népi paraszti játékokba is betekintést enged, a régi idők játékait, játékszereit vonultatja fel, a Békés megyében működő gyűjteményekből és magángyűjteményekből gyűjtve össze a játékokat. Olyan egyszerű játékokat, amiket például madzakból, gomból, kukoricacsutkából, fadarabból készítettek, és ilyen módon paritja, puska, talicska, nyaklánc és különböző más eszközök váltak belőlük, amelyekkel nem csak hogy szórakoztak, meg örömet leltek az egykori játszók, hanem fejlesztették a fantáziájukat, ügyességüket, és ugyanakkor nevelték is az embereket az összetartozásra, a barátkozásra, akár vetélkedésre is, a közösség érzésére, és még nagyon sok egyébre is. Tehát mindezeket szeretnék föleleveníteni, és jelezni, hogy itt a karácsony ideje, amikor otthon lehet játszani. Debrecenben a MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központban a Szépség vonalai, aktok az Antal Lustig gyűjteményből címmel nyílt kiállítás, amelyben a kiállítás címe William Hogarth egykori elképzelésére utal, mégpedig azt, hogy a szépség vonalait meg lehet határozni. Hát, hogy meg lehet-e, ezt döntse el mindenki maga, nézze meg a kiállítást és annak alapján. Minden esetre, hogyha elmegy, festményeket, tanulmányrajzokat, grafikákat és szobrokat fog találni, és az akt nem csak klasszikus értelmében lesz jelen, hanem történeti etimológiai értelmében is, mert hogy eredeti jelentése a mozgásnak az ábrázolása, és hát a mozgás ábrázolását a legjobban a testnek a változásán, az izomzaton, anatómiai jelenségeken lehetett bemutatni. Így alakult ki, hogy a mesztelen emberi test megjelenítése lett a fő témájává. A klasszikus ikonográfia téma mellett azonban itt nagyon jelentős a forma problémák, a rajz és színek síkbeliségének, plaszticitásának, a kompozíció, a ritmus megjelenítésének az ábrázolása is. Olyan alkotóknak a művei láthatók, mint például Medgyessy Ferenc, Riprónai József, Matis Tajcs János, Tihanyi Lajos, Vaszari János, Cigány Dezső, Kondor Béla, Ujc Béla, Czóbel Béla, Ámos Imre és még sokan mások. Szintén Debrecenben egészen másfajta kiállítás nyílt a városi könyvtárban, ahol debreceni családok a 650 éves város 20-21. Századi történetében címmel olyan fényképeket lehet látni, ahol három generáción keresztül végig lehet követni egy-egy családnak az alakulását a helytörténeti fotótárnak a jóvoltából. Kecskeméten a Cifra palotában kortárs költészet, kortárs grafika címmel nyílt kiállítás, amelyik immár többedik alkalommal nyílt meg. A kiállítás sorozatnak a célja tulajdonképpen az irodalom és a képzőművészet közös kapcsolódási pontjaira fölhívni a figyelmet. Olyan íróknak, költőknek a művei jelennek meg vizuális formában, mint Vörös Sándor, Buda Ferenc, Tolnai Otto vagy Karafiát Orsolya. Megint csak másfajta, különböző művészetek kapcsolódási pontjairól szól a Százhalombattai Mátrika Múzeumnak a kiállítása Ima és Tánc címmel. Józsa Judit kerámia szobrász művei láthatóak itt, aki nem csak szobrász, hanem művészettörténész és a magyar kultúra lovagja is. Azon a válogatáson, ami itt megjelenik, kis plasztikái, történelmi hitelességüket, mozgékonyságukat és a pillanatnak a megragadását is bemutatják, amelyhez szintén nagy érzéke van. Két sorozat látható, az Árpádházi Szentek és a Magyar Táncok sorozat. Az Árpádházi Szenteknél férfiak és nők egyaránt szerep, tehát például van Szent Hedvig, Szent Erzsébet, Szent Kinga, Szent Margit, nagyasszonyok velük együtt, akik jelentős szerepet játszottak a magyar történelemben. De emellett megjelennek pasztel színnel magyar népi életképek, kihalófélben levő népi mesterségek, és archaikusan patinázott magyar honfoglalás alakjait is meg lehet látni, a vezérektől egészen a táltosokig. A Magyar Táncok sorozattal kapcsolatban pedig érdemes megnézni őket, hogy a táncnak a nagyon jellegzetes pillanatait úgy ragadta meg, hogy egyúttal egyfajta időtlenséget is belevett, látszik, érzi az ember a mozgást, ugyanakkor valahogy ez a pergő folyamatos tánc mégis egy pillanatra megáll. A táncoknak számos típusát ábrázolta, a középkori körtáncoktól kezdve a reneszánsz páros táncokon át, a férfi táncoknál a fegyvertáncokat is bemutatja, és ezeket a magyar nyelvterület egészéről vette olyan formában, hogy a Dunántúltól Moldváig mindenféle területnek jellegzetes tánca a ruhákkal együtt megtalálható, és emellett még történeti jelleggel cigány prímások, illetőleg híres zenészek is megjelennek néhányan, Cinka Panna például, mint az első legkorábban említett cigány prímás, ráadásul nő, vagy pedig a nemrég elhunyt zenész házaspár Zerkula János és Fikó Regina felesége. Budapesten az Iparművészeti Múzeumban kortársaink voltak, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagjai címmel nyílt kiállítás, amely Makovecz Imrének állít emléket, valamint annak a 61 művésznek, akik az immár köztestületté alakult Művészeti Magyar Akadémiának az elődjének a tagjai voltak. Ez az akadémia Makovecz Imre köré csoportosult, az ő szellemi körét képviselte 2 évtizeden keresztül, és céljuknak a magyar művészet nemzethez tartozásának messze sugárzó képviseletét tekintették. Tehát egy magánerőből fenntartott egyesületként működő közösség volt. A kiállítás középpontjában érthető módon ennek következtében Makovecz Imre legutolsó műve, a Felső Krisztina Városi Templom építészeti rajzai állnak, egy egész osztopot borítanak be, és ezen kívül a 61 elhunyt akadémiai tagnak az emlékére mindegyikükről megemlékeznek valamilyen formában, olyan zeneszerzőkről, mint például Hubay Miklós, Ránki György vagy Durkó Zsolt, vagy olyan írókról, költőkről, mint Határgyőző, Páskándi Géza, Sütő András, Kolozsvári Grand Pierre Emil, ezen kívül filmrendezőkről is, mint például Szőcs István, Fábri Zoltán, színészekről, építészekről, festőkről és szobrászokról, mint Gyarmati Tihamér, Réber László, Pierre Vágó, Sinkovics Imre, Tolnai Klári, Séner Mihály vagy Szalai Lajos, és Kemény Henrik bábművészről, mindezeket pedig azért teszik, hogy jelezzék új kezdetet, és megemlékezzenek a másfél hónapja elhunyt Makovecz Imréről. A Cervantes intézetben Magyarok Ecuadorban Olga Fish művészete az ecuadori indián kultúrában címmel nyílt egy rövid időre kiállítás, ahol egy hazánkban kevésbé ismert, hiszen Ecuadorban élő grafikus képzőművésznek az alkotásai láthatók, aki az ecuadori indián kultúrának nagy csodálója, és éppen ezért az ő hatásukra alkotta műveit. Egyébként 1901-ben született Budapesten, és az indiánok népművészetének a megismertetésében, kutatásában és megőrzésében is nagyon fontos szerepet töltött be. Ezért is rendezte az ecuadori nagykövetség ezt a fotókiállítást az ő emlékére. 1990-ben hunyt el. A műcsarnokban vasárnap nyílt meg a német Das Anatomische Theater, vagyis az Anatómiai Színház című kiállítás Milorad Krstić műveiből, ahol grafikákból, muráliákból, táncból szőtt történelmi vízió jelenik meg, tulajdonképpen a 20. századnak a bemutatása, szabadon művészileg értelmezett vizuális enciklopédiának tekinthető, az a több száz darab színes rajz, amelyik a 20. századnak a legkülönbözőbb jelenségeit képekben örökítik meg, művészetek, filozófia, irodalom, film, zene, tudomány, valamint a hétköznapi élet, meg a háború, különböző szokások, és a mindezekből sublimált mikrológia, ahogy Kurdi Fehér János fogalmaz, aki a művekkel kapcsolatban még azt is megjegyzi, hogy ez a sok kép és a rajtuk megjelenő jelenségek a század mélységi pontjait jelölő dokumentumok, térképvonallal való összekötése, az összefüggések vonalának meghúzása, amely az eltérő jelenségekben fellelhető azonosságok felismerhetőségét teszi érzékelhetővé. A közlekedési múzeumban két kiállítás is nyílt gyors egymás utánban. A korábban nyílt kiállításnak a címe a szocializmus játékszerei. És itt különböző játékokat lehet látni, természetesen többségükben a közlekedéshez kapcsolódnak, műszaki cikkek voltak, a kor technikai színvonalát is mutatják, például a pedálos Moszkvics, vagy a csehszlovák autóversenypálya, illetőleg az a holdjáró, amit évtizedekig gyártott a magyar ipar. Mindezek bemutatják egyrészt azt, hogy mik voltak azok a játékok, amikkel akkoriban a gyermekek játszottak, másrészt azt is, hogy mit közvetítettek ezek a játékok, milyen képet mutattak a korabeli népi demokratikus államokról. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum másik kiállítása a Magyar Unitas Tátra címmel nyílt meg, ahol a két világháború között 500 példányban készült gépkocsiból hármat bemutatnak, többről ma már nem is tudunk. Ez a három azonban üzemkész, és magán tulajdonban van. A tulajdonosok kölcsönözték, sőt anyagilag is támogatták a kiállítás létrejöttét. Az autók neve Bádog Tacskó, Viharkabát, Hegyi Miska. És arról nevezetesek, hogy 1928-tól gyártották őket, a csehországi Tátra magyarországi részlegén, az Unitason, amelyik cég tulajdonképpen a hadsereg egyik autójavító üzeméből jött létre. A kéthengeres típusok alvázaira saját tervezésű karosszériákat is építettek, és így született meg az Unitas Tátra gépkocsi. A cég egyébként a gazdasági válság idején visszavásárolta a saját autóit, és a karosszériák átépítésével bérautóforrózó és taxi részleget is működtetett. Végül szeretném még fölhívni a figyelmet a Koller galériára, ahol Amerigo Tot mesélő műtárgyak címmel nyílt egy kiállítás, mely az 1984-ben elhunyt szobrásznak az alkotásaiból mutat be egy válogatást. Végül előzetesként szeretném felhívni figyelmüket a Betlehemi Jászol című kiállításra a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, amelynek a címéből is egyértelműen érzékelhető, hogy alapgondolata Jézus születéséhez és az adventi ünnepkör tárgyaihoz, díszítő elemeihez kapcsolja. A Magyar Kézművességért Alapítvány írta ki a pályázatot, a korábbi évekhez hasonlóan 2002 óta írják ki ezeket a pályázatokat, részben kézművesek, népművészek, képző és iparművészek, részben amatőrök számára, úgyhogy a beérkezett művek között vannak óvodások, diákok, pedagógusok, fogyatékkal élők, nyugdíjasok, a népművészet mestere címmel vagy népi iparművészek címmel rendelkező pályázók egyaránt. Mindezek után szeretnék elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Szombaton ismétléssel, jövő héten élőadással jelentkezünk, utána pedig a műsor fölkerül az archívumba, ahol a korábbiakkal együtt meghallgathatják, letölthetik. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.